Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője, és ebben a műsorban kulturális ajánlataink fognak elhangzani, mert hogy ma a kultúra kerül középpontban. Nem csak én fogok beszélgetni, hanem Medvedivet és Bán Ági kolléganőm is beszállt ebbe a műsorba, úgyhogy hallgassák szeretettel. Fényes Adolf emlékkiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Galériában a művész halálának 80. évfordulóján, a Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében. Ezen a kiállításon egy izgalmas képet kaphatunk, Fényes Adolf stilálisan sokszínű és témájában is rendkívül változatos életművéből. A kiállításról Plesznivi Edit művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, Medvedivet beszélgetett.
Bella Gábor művészettörténész úgy apostrofált a Fényes Adolfot, hogy a szépség utolsó festője. És erről nekem az jutott eszembe, hogy micsoda életút ez, csak hogyha a történelmi korszakokat nézzük. Hogy ugye születik a kiegyezés évében, megéri az első világháborút, a második világháborút, közben ott van a Tanácsköztársaság, ahol ráadásul szerepet is vállal, mint művészeti bizottsági tag, és mindez úgy indul, hogy beleszületik egy kecskeméti ortodox zsidó családba, hát aminek a végén meg lesznek a következményei. És én azon gondolkoztam, hogy mind ezekkel a történésekkel vagy traumákkal, hogy áll meg ez az apostrofálás, hogy a szépség utolsó festője?
Hát én úgy gondolom, hogy talán Gábor is inkább az életmű első felére koncentrált akkor, illetve a közepére fogalmazok úgy inkább, mert az eleje a szegény emberképekkel az nem a szépségről szól, hanem talán én úgy érzem, hogy inkább arra a úgynevezett napfényes korszakára, amikor Szolnokon a művésztelep vezetőjeként a magyar képzőművészet, kortárs képzőművészet kiemelt alakjaként, kiállító művészként, szeretett fényes bácsiként, ő jelen volt a mindennapokban, oktatott a művésztelepen a képzeti főiskoláról oda menő diákokat, tehát egy nagyon sikeres művésznek volt mondható, és nyilván az ő személyiségéhez abban az időben nagyon közel állt az a valóban szép, meghitt lírai világ, amelyel ő a szolnoki, az alföldi paraság hétköznapjait, de annak inkább az ünnepi pillanatait, a szépségeit, a harmóniáját ragadta meg. Amikor már, itt most az első világháborúra gondolunk, amikor már jönnek a súlyosabb gazdasági, kulturális mindenféle válságok, akkor azért az ő művészetében is egy elég jelentős változás következik be. Az, hogy azt az időszakot, ezt az úgynevezett romantikus korszakát szépnek érezzük, ez már igazán az a fajta szépség, amely a korábbi években megvan, ekkor már nem volt jelen. Tehát ő is reagál és reflektál azokra a problémákra. Akkor már kifejezetten némelyképpen a szorongás és egyfajta drámaiság fogalmazódik meg.
Visszanyúlnék egy picit a mesterekhez, csak azért, hogy összetudjuk rakni a teljes fényes képet. Ő mégiscsak az akadémikus vonalon indult, de Székely Bertalan, később Bencó Gyula, közben ott van a Pávizsi időszak, a Julien Akadémiával, bár azt olvastam, hogy az ottani mesterét nem igazán izgatta fel az akkori modernista törekvések, amik Párizsba zajlottak, de azért kérdezem, hogy a párizsi élmények, impressziók, benyomások, azok felbukkannak-e a fényes festészetben?
Fölbukkannak, de nem feltétlenül ez a korai tanuló időszak, az az egy év, amit az 1890-es éve, 91-ben Párizsban a Julien Akadémián tölt el, mert az tulajdonképpen az egy év beékelődik az ő weimari tanuló éveibe, amikor ő még egy valóban klasszikus akadémiai oktatásban részesül, habár az sem, ez a weimari akadémia sem annyira tipikusan a zsánerművészetre koncentrál, hanem egy olyan egyéni íze rendelkezik, amely azért az ő korai, az úgynevezett szegény ember korszakában elég erőteljesen jelen van, ami egy sokkal szabadabb komponálást enged meg, mint egy mereve, mondjuk egy müncheni akadémiai oktatás. Tehát, hogy ez a párizsi év, ez még az akadémiai éveket, tehát a tanulási időszakát jelenti. Azután, miután már mondjuk befutott mesteré válik, illetve díjazásokban részesül, alkalma van arra, hogy nyugat-európai utazásokat tegyen, elsősorban Olaszországban, Németországban, illetve Párizsban, akkor már egész máshogy nyit a modern, a párizsi hát avantgárdra vagy modernizmusra, és 1907-ben van egy olyan meghatározó útja, abban az időszakban, amikor épp a magyar, ugye a Nagybányán belül formálódó ifjúság, ez a neósok nemzedéke is Párizs felé veszi útját, akkor ő 1907-ben Párizsba utazik, és ott egy elég erőteljes hatás éri elsősorban a fófestők Matisse révén, és akkor a festészetében is egyfajta nagyon erős színhasználat és egy dekorativitás jelenik meg, tehát ilyen módon azért ő jelen van és követi a modernebb irányzatokat is, akár Franciaországban, illetve pont 1907 az az év, amikor Budapesten egy nagy Gauguin kiállítást rendeznek, és az ő úgynevezett ez a csendélet korszakán, ennek a nagyon dekoratív világlátásban, képi megformálásban Gauguin hatása is felfedezhető.
Egy kicsit visszakapcsolódnék a szegény ember sorozathoz, amit már említettél. A tárlatvezetésen előjöttél egy érdekes párhuzammal, mégpedig ezeket a munkákat, vagy az alakokat, vagy a stílust Megnyászki László csavargó képeihez hasonlítottad. Miért?
Hát illetve úgy, ha nyilván amikor az ember úgy értelmez, hogy megközelít egy életművet, akkor azért próbálja elhelyezni egyrészt az európai kortárs tendenciákon belül a hatásokat, a kölcsök kapcsolatokat kutatva, de ugyanígy a magyar művészeten belül is keressük azokat a kapcsolódásokat, amelyek jó esetben megjelenhetnek. És valóban a Fényes Adolf, ezek az egész sötét, komor korai képei a szegény ember ciklusának, ezek a nagyon erőteljesen megrázó egy-egy magányos figurára koncentráló képei rokonságot mutatnak szellemiségükben, de festői meg felfogásukban, színhasználatukban egyaránt Mednyánszki csavargó képeivel. Ugyanaz az a nagyon szorongató, megrázó, drámai emberi sorsok jelennek meg, csak hát ahogy akkor is említettem, Mednyánszkinál talán azért inkább fogadt el a közönség, mert hogy ez egy perifériára szorult társadalmi réteget, a csavargókat mutatta be, amelynek világa nyilván kuriózumként is megjelenhetett, de ez Fényes képein ez a szegény paraszti sors, az a mindennapok világát, a súlyosságát, egy olyan súlyos társadalmi problémát jelzett, amely egy akadémikus vagy hát zsánerképekhez szokott közönség számára, mert ezeket épp a műcsarnokban állította ki az 1900-as évek elején, tehát ez egy megrázó és olyan kellemetlen érzést okozó lehetett, és hát a kritikák egy része őt szocialista jelzővel is illette miatt.
Visszatérnék egy picit a szolnoki művésztelephez, amikor Színyei Merse és Vasari kezdeményezésére elindul ez, hogy legyen Szolnokon egy művésztelep. Itt Fényes Adolf alapítótag. Aztán elterik nagyon sok év, és megtörténik vele az, hogy gyakorlatilag kirakják a műterméből Szolnokon. Tudunk arról valamit, hogy ezt a szituációt hogyan élte meg?
Hát sajnos a Fényes Adolfa kapcsolatban nagyon kevés eredeti dokumentum levél maradt fenn, pont amiatt, hogy öt gettóba kényszerítették 44-ben, és hát nyilván kiürítették a lakását, tehát az ő teljes hagyatéka ilyen értelemben megsemmisült, illetve épp az említett szolnoki művésztelep pedig 45-ben bombatalálatot kapott, és akkor az ottani dokumentumanyag, amely nyilván számos Fényessel kapcsolatos adalékot őrzött, ez is megsemmisült. Tehát tulajdonképpen Fényeshez a kutatás során csak úgy találunk ilyen személyesebb motivumokat, hogy a kortársak visszaemlékezéseiből szemezgettünk, vagy egy-egy vele készült riportból, beszélgetésből, de ez egy nagyon csekély anyag. Nyilván nagyon megrázó lehetett számára, hogy ő, aki több mint 4 évtizedig ennek a művészetnek a lelke, mintaadó mestere volt, tanítványok százai kerültek ki a keze alól, egyszer csak 44-ben azzal szembesül, hogy azt a műtermet, amit 1902-től használt, azt többet nem használhatja, mert elveszik tőle. Noha, hát nyilván az antiszemitizmussal azért már a 20-as évektől, vagy még korábban is már nap mint nap kénytelen volt szembesülni, hát többek között úgy is, hogy az OMIKE, a zsidó kulturális egyesületben 23-tól már óraadóként közreműködik, ugye azokat a tanítványokat oktatja, akik származásuk miatt, a numerus clausus miatt kiszorulnak a főiskolai oktatásból. Tehát hát ez egy súlyos dráma lehetett számára. Egy olyan mester számára, aki rendszeresen kiállítója volt minden nagy nemzetközi, vagy hát magyar ilyen közös fellépésnek, és hát a kiállításait mindig nagy sajtóvisszhang kísérte. Tehát egy ilyen ember számára ez tényleg egy nagyon nagy dráma lehetett.
Az 1944-hez kapcsolódó úgynevezett kormányzói mentesség, amit Horthy Miklóstól kapott, az miről szólt? Mitől vált mentessé? Vagy egyfajta védetté Fényes annak fényében, bocsánat a szójátékért, amit az előbb elmondtál?
Hát nyilván az ilyen kiemelkedő művészek kormányzói mentességet, menlevelet kaptak annak idején, hogy akár a deportálást, vagy pedig a gettóba hurcolást elkerülhessék, de hát ezek többsége azért, ahogy tudunk rá példákat, ez nem mindig volt érvényesíthető, és hát Fényes esetében is arról szólnak a leírások, hogy ő ezt visszautasította, mert ő nyilván sorsközösséget vállalt a zsidó társaival.
Visszaugranék egy picit az időben. Ma úgy mondanánk, hogy Fényes közéleti szereplő volt olyan szempontból, hogy megfordult a Fészekklubban, ami most éppen bajban van, és a gyűjteménye bajban van. Megfordult a Japán Kávéházban, írók, művészek, költők társaságában, és a Japán Kávéház történetében van szerintem egy nagyon fontos elem. Ez az 1908-as miéknek a megalakulása, a magyar impressionisták és naturalisták köre. Velük volt kapcsolat a Fényesnek?
Természetesen, hát ennek a társaságnak, ennek a hát szakmai, illetve kicsit ilyen művészeti csoportosulásnak olyan vezetőmesterei voltak, vagy alapítómesterei, mint Liprona József, Ferenczi Károly, Vaszary, illetve hát Fényes is.
Nagyon jól érzékelhető, hogy a külső térből egyszer csak befelé vonul belső terek, enteriőrök, ahogy említetted, szóba belsők, viszont nagyon szigorúan megszabott rendet, egy saját világot fest, olyannyira, hogy mondjuk a szobabelsőnél a falon is kép van, ami szakrális tematikát hordoz, például a Golgota, tehát ő nagyon megszerkeszti ezeket az enteriőr képeket.
Igen, hát valóban kiválasztja azokat a pontokat, amelyeket ő fontosnak tart, illetve azokat a tárgyakat, amelyeken keresztül megfogalmazza a nem csak a festői, hanem a tartalmi mondani valóját is. Tehát érdekes ez az út, hogy itt ebben a kamaratárlatban egy ilyen nagyon rövid körképet adunk a teljes életműről, és ahogy körbefordulunk, úgy látszik nagyon markánsan, mert remek művek során keresztül látszik az a fajta festői látás, vagy művészi látás, ahogy egy belső világból a korai képeknél, ugye akkor egy belső, sötét, komor világra koncentrálva lassan kiszínesedik, eljut egy gyönyörű idilli tájakat, kisvárosi millióket megfogalmazó szabadba, majd pedig újra elindul egy befelé fordulás, de még akkor megmarad egy derű, egy színesség az enteriőr, illetve a csendélet képein. Ez a fajta modern festői látás, ahol a nagyon erős kontúrok, erőteljes színek, amely nyilván inspirálódik a népművészet erőteljes színvilágából is, és akkor utána jön egy nagyon markáns váltás, ez a 13 körüli időszak, amikor egészen eltávolodik a korábbi hétköznapi képei megjelenő hétköznapi valóságtól, és egyfajta egyrészt egy mitológiai vagy bibliai eltávolodás, bibliai témákat választ, és egy ilyen úgynevezett romantikus képeket, történelmi időket, nagy művészettörténeti korszakokat idéző képek sorát kezdi el festeni.
Még visszatérnék erre az utolsó korszakára, mint hogyha egy saját magának teremtene egyfajta mesevilágot, tehát ami csak neki van meg. Ez a korszak, tehát amikor ott vannak persze a bibliai témák, de valami olyan tájat fest meg, ami belül van neki.
Hát igen, itt többféleként értelmezték ezt a úgynevezett korszakváltást, ami azért nem csak egy új festői korszakot hoz, hanem tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy az életmű derekán egy egészen markáns változást mutat, és az az érdekes, hogy nem csak a közönség számára újszerű ez, hanem igazán a szakmában sem került feldolgozásra Fényesnek ez a késői korszak, a noha, az ő pályakezdésétől, tehát a 900-as évektől a 13-ig, tehát alig több, mint egy évtizedig húzódik az a képfolyam, amely számunkra ismerté teszi Fényes Adolfot. Tehát ismerjük a korai, a szegény ember képeit, ismerjük a a testvérek, a babfejtők, tehát ezeket a nagyon markáns, kicsit impresszionisztikus kompozícióit, még talán ezeket a dekoratív csendéleteit, enterőrképeit is, és ez 13 év. És 13 év után jön ez az erőteljes váltás, és tulajdonképpen majdnem 30 éven keresztül, tehát egészen a 40-es évekig haláláig tart, ez az úgynevezett késői korszak, a romantikus korszak, amikor valóban egyfajta, hát erőteljes eltávolodás a valóságtól, a Bibliai, az Ószövetség, az Újszövetségi képek révén is egy hát ilyen történelmi, vagy hát mitológiai időkbe távolodik, illetve kuruc időket idézi ezekkel a furcsa várképekkel. Pici némelyiknek van valami valóság alapja, itt a közönség között is volt, aki felismerni vélt bizonyos vidékeket, van olyan városrom képe, ami ugyanilyen meseszerű felfogásba született, és azt valahol azt hallotta róla, hogy az a Budavár visszavétele. Hát nyilván ilyen morzsák, valóság morzsák vannak, de ez valóban egy belső világ, egy ilyen belső meseszerű, amelyet értelmeznek menekülésként, akkor problémái elől való menekülésként, de ahogy ő val, ő pedig úgy val erről, hogy eltávolodik a naturától, a természet től, és komponálni kezd. Tehát ő ezt festői problémaként értelmezi egyik vele való beszélgetésben éppen.
Most, hogy mondtad ezeket az elhúzódó korszakokat, a tárlatvezetésen emlékszem, hogy azt is mesélted, hogy az első festői időszak az is nagyon hosszú volt, bizonytalan volt magában. Ez körülbelül hány év volt, amíg úgy érezte, hogy most már megtaláltam a saját hangomat vajon?
Igen, ahogy vettük sorra az akadémiai éveit, én akkor döbbentem bele, amely egészen ritka szerintem így festő. Mert az, hogy valaki 4-5 évig tanul, az oké, vannak autodidakták, akik nem is tanulnak, de Fényesnél döbbenetesen hosszú volt az időszak, 13 évig tartott, ami azért szokatlan. Tehát ugye, ahogy említetted, kezdte a mintarajziskolába Székely Bertalan tanítványaként, utána elment Weimarba, ahol 6 évet töltött, ugye a német mester Max Teddy kezei alatt tanult, időközben egy évet ugye a Párizsi Julien Akadémián, és amikor hazajön már, nem tudom, 10 éves tanulmányok után, akkor még mindig újra elmegy a Menzur mesteriskolába, és 3 évet tanul, holott már a műcsarnok kiállításain akkor már rendszeresen részt vesz, és díjazzák a képeit. És olyan festménye születik, például 1896-ban a Millenniumi kiállításon mutatja be a Cívódás, ami egy óriási kompozíció, ma a Marosvásárhelyi Kultúrpalota állandó kiállításán látható, és amely díjat kap. Tehát, és ő még mindig tanulóként tekint magára, és próbáltam ezt úgy talán megfejteni, hogy mivel a család, egy ugye hát nagy tradíció, zsidó család, jogi pályára szánták őt, és ő egy évig járt is a jogra, de utána a képzőművészeti pálya mellett döntött, és nyilván én úgy gondolom, talán lehetett benne egy ilyen megfelelni akarás a család felé, és bizonyítani azt, hogy ő tényleg erre a pályára termett, és talán ezért tökéletesítette annyira a tudását, és valóban egy olyan fantasztikus festői tudásra tetszett, amely azért az egész életműt meghatározta a későbbiekben.
Még egy dologgal előhozakodnék, aminek szerintem nagyon nagy szerepe van a magyar művészet történetében, ez pedig a Kóner gyűjtemény. Mert már maga a sztori is izgalmas, ahogy Kóner Adolf megörökli édesapja gyűjteményét, és gyakorlatilag beáldozza, elad mindent, és egy teljesen új gyűjteményt kezd elépíteni. Francia impressionistákat gyűjt, vásárol posztimpressionistákat, és érdekes, hogy vannak festő tanácsadói is, egyik Ribli Róna József, a másik pedig Fényes Adolf.
Hát én úgy gondolom, hogy ha kellett egyáltalán tanácsot adni Kónernek, akkor inkább ugye nyilván Fényes esetében a szolnoki művésztelep, és az ott alkotók lehettek elsősorban előtérbe helyezve, ugye hát Kóner kiemelkedően magas rangú támogatója és mecénása volt a szolnoki művészteletnek, tehát ő nagyon sokat tett, már az alapításkor nagyon komoly pénzösszeggel támogatta a műtermek épülését, és a későbbiekben pedig ösztöndíjjal segítette az ott alkotó művészeket. Fényeshez nagyon közel állt, nagyon komoly baráti kapcsolat volt kettőjük között, ezt jól tudjuk, hogy Fényes rendszeresen, ugye Konernek Százbereken, Szolnokhoz egész közel, a Százbereken volt egy kastélya és gazdasága, és hát ott is volt egy fantasztikus gyűjtemény, és Fényes rendszeresen vendége volt a Százbereki kastélynak, tehát itt nem csak egy szakmai kapcsolat, hanem nagyon mély baráti kapcsolat is volt, és hát Koner gyűjteményében 15 Fényes Adolf festmény szerepelt, köztük olyan remek művek, mint a Kisvárosi délelőtt, amely itt a kiállításon is itt van, illetve a Kugler sütemények, amely az egyik tényleg egészen fantasztikus remek műve a korai csendéleteinek. Tehát Kóner nagyon nagyra tartotta Fényest, gyűjtötte Fényest, és nyilván az ő szakmai tanácsaira, akár a szolnoki művésztelep tekintetében nagyon odafigyelt, akár a vásárláskor is.
Hogyha már konkrét Fényes Adolf képekről beszélünk, akkor van itt egy fotó, amire felhívtad a figyelmet, hogyha a belső teret az ember megnézi, be tud azonosítani egy fényes képet.
A mű épp az említett Kugler sütemények, amely a Kóner gyűjtemény egyik hát kiemelt fényes darab, vagy kiemelt szeretett darabja volt. Kóner Bajza utcai palotájában fantasztikus enteriőrök voltak, a már említett francia művészek munkáinak sora is felvonult, és itt egy a kandalló enteriőr fotó jelent meg egy régi újságban, és ott látható Fényes Adolf Kugler sütemények című festménye a falon, és itt ott a kiállításon emellé, a fotó mellé helyeztük magát a Kugler süteményt, amely egyébként hát napjainkban magángyűjteményben van, tehát onnan kölcsönöztük a kiállításra, és éppen Molnos Péter írt egy bejegyzést erről több két oldalon keresztül, egy olyan fantasztikus elfogult, de hát pozitívan, vagy hát abszolút érthetően elfogult elemzése írt erről, és olyan szépen, aprólékosan elemzi, és ő azt mondja, hogy talán a legnagyobb és legjelentősebb csendélete a magyar képzőművészetnek ebben az időszakban.
Van esetleg tudomásod olyan lappangó fényes műről, amiről tudunk valamit? Tehát ki volt állítva, esetleg fotózva volt annó, mondjuk a múlt század elején, és jó lenne, ha bekerülne az életműbe, és keressük.
Hát jó néhány ilyen van, és ugye abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a művész halálának 80. évfordulójához kapcsolódva megjelenik egy nagy tanulmánykötet, és ebben a kötetben mi hát több éves kutató munka során föltárjuk, összegyűjtöttük azt a mintegy 800 művet, amely lefedi hát jelen mai pillanatban, mert hát azért mindig bukannak föl újabb tárgyak. Tehát körülbelül most 800 művet ismerünk Fényes Adolftól, és természetesen ebben van számos olyan, amelynek lelőhelyét nem tudjuk, tehát lappang, illetve van olyan is, amely csak valóban fekete-fehér fotóban áll rendelkezésünkre, régi katalógusokban vagy újságcikkekben voltak fellelhetők, és ezek esetében bízunk abban, hogy mint ahogy a kiállításokhoz mindig újabban kapcsolódó Wanted keresett képek sora, nyilván ez a tanulmánykötet felhívja majd ezekre is a figyelmet, és gazdagodhat tovább az életmű. Vagy előkerülhetnek olyan műtárgyak, amelyeknek csak fekete-fehér fotóját ismerjük.
Plesznivi Edit művészettörténésszel a Magyar Nemzeti Galériában látható a Csendképei című Fényes Adolf emlékkiállításról Medvedivet beszélgetett.
I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and
never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is open.